Dear Von. Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk! A mikrofonnál Szlotta Judit és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
A miniszterelnök szerint a Fidesz kormány menekülttábort akart létrehozni Magyarországon. Orbán Viktor úgy reagált, nem lehet ilyen, mert a magyarok népszavazáson mondtak nemet a migrációra.
A Tisza képviselői benyújtották a közmédia teljes átalakítására vonatkozó törvényjavaslatukat. Cél a pártatlan, független és hiteles tájékoztatás.
Gyermekvasutasokat avattak Budapesten. 150 fiatal tett fogadalmat a Széchenyi-hegyi gyermekvasút Hűvösvölgyi végállomásán.
Az időjárásról.
Nyugat felől csökken a felhőzet, már csak elszórtan lehet kisebb eső. Délután 22-27 fok valószínű.
Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Az illegális migráció elleni harc az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugsága. Erről Magyar Péter beszélt délelőtti rendkívüli sajtótájékoztatóján, amit nem sokkal a Fidesz kongresszus kezdete előttre hirdettek. A miniszterelnök szerint a kormányülésekről és a belügyminisztérium megbeszéléseiről készült emlékeztetők azt bizonyítják, hogy a Fidesz kormány menekülttábort akart létrehozni az osztrák határ mellett. Szerinte a Vitnyédi tábor ügye legalább olyan súlyos, mint a kegyelmi botrány. Magyar Péter a Fidesz kongresszusnak üzenve feltette a kérdést, hogy ilyen emberekkel lehet-e megújulás. Ambrus Róbert összefoglalója.
Pontosan két éve, 2024. június 13-án hirdette ki az Európai Bíróság azt az ítéletet, ami 200 millió euró és további napi 1 millió euró megfizetésére kötelezte Magyarországot. Az indoklás szerint jogellenes volt, hogy a migránsoknak tranzitzónákat alakítottak ki a menedékjogok elbírálására.
Megvédjük Európát, ezek közben hátba lőnek bennünket.
Orbán Viktor az ítélethirdetés kapcsán akkor azt mondta, Brüsszel a soros tervet akarja megvalósítani, és évente 1 millió migránst akar behozni Európába. Az akkori kormányfő azt is mondta, a magyar embereket nem érintheti hátrányosan az uniós büntetés.
Biztosak lehetnek benne a magyar emberek, hogy ez a végén jobban fog fájni Brüsszelnek, mint Magyarországnak.
Az Orbán kormány menekült tábort akart létrehozni Vitnyét határában. Ezt állítja most Magyar Péter.
Egyértelműen kiderült, hogy teljesen átverik az embereket.
A miniszterelnök dokumentumokra hivatkozva arról beszélt, az Orbán kormány már napokkal a bíróság ítélete után elkezdte előkészíteni a menekült tábort. Szerinte a tervekről folyamatosan egyeztettek a kormányüléseken.
Összesen 5 milliárd forint közpénzt szánt Orbán Viktor és az Orbán kormány az általuk letagadott, eltitkolt migráns tábor felépítésére, de voltak még plusz költségek is.
A sajtóban már 2024 őszén megjelentek olyan hírek, hogy migráns tábort akar kialakítani az Orbán kormány.
Menekültábor még egyáltalán sehol sem lesz. Migráns tábor.
A Fidesz politikusai akkor sorra cáfolták ezeket az értesüléseket, így Orbán Viktor is. Magyar Péter videós összeállítással idézte fel az akkori nyilatkozatukat. Magyar Péter arról is beszélt, hogy a Vitnyédi épületekben korábban szakiskola működött, 2022 után pedig kárpátaljai menekülteket szállásoltak el itt. Magyar Péter úgy értesült, hogy ezeket az embereket 2024-ben arra szólították fel, hogy hagyják el az ingatlant, vagy visszaküldik őket Ukrajnába. Magyar Péter szerint az Orbán kormány hazudott a költségvetésről, az uniós forrásokról és az orosz-ukrán háborúról is, de ahogy fogalmazott, az illegális migráció elleni harc volt a legnagyobb hazugság.
Belehazudtak minden magyar ember szemébe, belehazudtak a helyiek szemébe, belehazudtak a sajtó szemébe, belehazudtak a külföldi szomszédaink szemébe, mindenben.
Magyar Péter azt mondta, amíg ő a miniszterelnök, addig nem lesznek migráns táborok Magyarországon, és nem fognak illegális migránsokat beengedni. A kormányfő hozzátette, megtalálják a megoldást arra, hogy Magyarországnak ne kelljen megfizetnie a napi 1 millió eurós büntetést.
A volt miniszterelnök a Fidesz kongresszusára érkezve reagált a migráns befogadó központ tervezett létrehozására.
Orbán Viktor azt mondta, Magyarországon nincs semmilyen menekültábor, nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással eldöntötték.
Ha végre akartuk volna hajtani, végrehajtottuk volna. Magyarországon ma azért nincs egyetlen migráns sem, mert nem engedtem be őket. És volt egy kormány, amelyik ugyanezt az álláspontot képviselte, és volt egy kormányzópárt, amelyik ugyanezt az álláspontot képviselte. És nem engedte meg, hogy beengedjünk akár egyetlen migráns, és bármilyen migráns tábort hozzunk létre.
Ez kevés lesz. Így reagált Orbán Viktor mondataira Magyar Péter.
A kormányfő szerint az Orbán kormány emlékeztető iratai egyértelműen azt bizonyítják, hogy menekültábort akartak létrehozni Magyarországon. Magyar Péter úgy fogalmazott, mindenkit átvertek, és Orbán Viktor személyesen is döntött a menekültábor létrehozásáról.
Azt tudom mondani a volt miniszterelnöknek, hogy ez kevés lesz, azt gondolom. Ez a bíróságon is kevés lenne, de a magyar emberek előtt pedig főleg kevés. Hogy nem a kérdésre válaszol. Azt hiszem, itt egész konkrét állítások hangzottak el, konkrét idézetek az ő ide alatt, az ő kormánya alatti kormányülésekből, ahol egyértelműen kiderül feketén-fehéren, hogy mindenkit átvertek, mindenkinek hazudtak, és Orbán Viktor személyesen is döntött arról, hogy migráns tábort épített az osztrák-magyar határ mellett Vitnyét, Cseremajor településnél 5 milliárd forint közpénzből.
A Fidesz így, ahogy ma előttünk áll, nem alkalmas arra, hogy sikeres ellenzéki párt legyen, fogalmazott a pártelnök a mai tisztújító kongresszuson.
Orbán Viktor azt mondta, a Fidesz már nem kormányzó és még nem ellenzéki párt. A volt kormányfő szerint az a szervezeti rend, amelyben ma dolgoznak, inkább kényszerzubbony, mint munkaruha. Ezért a Fidesz szervezetét érdemes lenne újra szabni, hangsúlyozta, erről szól alapszabályuk módosítása. Az egykori miniszterelnök arról is beszélt, hogy az elmúlt 16 évben a kormány támogatása felemésztette a Fidesz közösségi erejét. Kormányzó hatalompárttá váltak. Hozzátette, ellenzékben a korábbi szervezeti erények azonban használhatatlanok, ezért mozgalmi párttá kellene visszaalakulniuk.
Utasítások helyett barátság, aláfölé rendeltség helyett szemmagasság, fegyelem helyett spontaneitás, bicepszek helyett lelki erő. Több polgári érték és kevesebb katonai erény. Gyakoribb találkozások, több megbeszélés, odafigyelés és több megértő gesztus.
Politikai röpiratot tett közzé a Fidesz mai tisztújító kongresszusa előtt Orbán Viktor. A volt kormányfő azt írta, most egy liberális brüsszeli helytartó kormány lépett hivatalba, és arra számít, hogy támadások érik az alkotmányos intézményeket.
Orbán Viktor választási vereségük okaként saját hibáik mellett elsősorban, ahogyan fogalmazott, a soros világot, Brüsszelt, az ukránokat és a multinacionális cégeket nevezte meg. Hibának tartja azt is, hogy a 2024-es európai parlamenti választás után nem hajtottak végre taktikai változtatásokat. A Fidesz elnöke a dokumentum végén a politikai küzdelem folytatását ígérte, mert, ahogyan fogalmazott, a szuverén Magyarország eszméjét nem lehet se kitörölni, se kiirtani.
A Tisza képviselői benyújtották a közmédia teljes átalakítására vonatkozó törvényjavaslatukat, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök pénteken a közösségi oldalán. A kormányfő azt írta, pártpropaganda helyett valódi közmédiát. Jakab Szintia beszámolója.
A kormányalakítás után első lépés az lesz, hogy felfüggesztjük ennek a propaganda médiának a hírszolgáltatását.
A Tisza párt korábban a közmédia hírszolgáltatásának felfüggesztését tűzte ki célul. A most benyújtott törvényjavaslat ugyanakkor a közszolgálati média szolgáltatás folyamatos működése mellett alakítaná át az intézményrendszer. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter videójában arról beszélt, a média törvény módosításának célja a független, objektív közmédia kialakítása. Az új kormányban Tar Zoltán felel ezért a területért.
Pazarlás helyett átlátható gazdálkodás, pártpropaganda helyett kiegyensúlyozott, pártatlan, független és hiteles tájékoztatás.
A tárca vezető szerint a tervezet elősegíti az átlátható gazdálkodást és a kiegyensúlyozott tájékoztatást.
A módosítás teljesen újjászervezni a közszolgálati média működésének alapelveit. Megszüntetni az MTVA jelenlegi szerepét, és helyette létrehozni egy új, paritásos és szakmai összetételű felügyeleti szervet, a független közmédia testületet. Ebben egyenlő arányban képviselni magát a kormánypárti és az ellenzéki oldal, miközben helyet kapnának benne a média szakma független képviselői is. A javaslat külön választana egymástól a műsorszolgáltatást és a hírügynökségi feladatokat. A közmédia működését pedig átláthatóvá, ellenőrizhetővé és a társadalmi kontroll számára nyitottá tenni.
A törvényjavaslat közben megjelent a parlament honlapján. Ennek értelmében a Duna Média Szolgáltató és az MTVA jogutódjaként létrejönne a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT. A Magyar Távirati Iroda pedig ismét önálló intézményként működne. Az újonnan létrejövő független közmédia testület pedig a közmédia működését, gazdálkodását és a vezetői kinevezéseket is felügyelné. A tervezet átalakítaná a média tanács működését is. Emellett létrehoznák az új közszolgálati kartát és a közszolgálati tanácsot is, hogy a közszolgálatiság elvei számon kérhetők és ellenőrizhetők legyenek. Amint a törvényjavaslatot elfogadják, megszűnik a Duna Média Szolgáltató és az MTVA vezetőinek megbízatása. Az átmeneti időszakban az átalakítást a kormány és benne Tar Zoltán miniszter tárcája koordinálná.
A Tiszapártnak nem lesz közmédiája.
Magyar Péter már januárban azt hangsúlyozta, hogy a Tiszapártnak nem lesz közmédiája, és a Tisza kormánynak arra sem lesz ráhatása, hogyan ítéli meg majd a közmédia új vezetése az ott dolgozók munkáját.
Az a leendő vezetésnek a feladata és felelőssége, hogy együtt kíván-e dolgozni félig-meddig propagandistákkal, olyanokkal, akik hamisítottak és félrevezették szándékosan a honfitársaikat közpénzen, nagyon sok közpénzen, vagy nem.
Magyar Péter ugyanakkor az MTVA jelenlegi dolgozóinak azt is üzente, hogy aki nem követett el bűncselekményt, annak számítanak a munkájára.
Déli krónika. Iráni drónokat semmisítettek meg az amerikai erők a Hormuzi szorosnál. A pilóta nélküli repülőszerkezetek a szoroson áthaladó hajókat vették célba, lelövésükkel ismét akadálytalanná vált a forgalom.
Donald Trump amerikai elnök a napokban közölte, hogy az Egyesült Államok hadserege segítséget nyújt azoknak a tartályhajóknak és kereskedelmi hajóknak, amelyekre nem vonatkozik az iráni kikötők elleni amerikai blokád. Brit adatok szerint jelenleg naponta kevesebb, mint 10 hajó halad át a szoroson, míg az iráni konfliktus kirobbanása előtt ez a szám körülbelül 130 volt.
Hivatalossá vált a megállapodás Magyarország és Ukrajna között a kárpátaljai magyarság oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogairól, jelentette be a kormányfő.
Magyar Péter a Facebook oldalára feltöltött videóban azt mondta, a korábban szakértői szintű megállapodást politikai szinten is jóvá hagyták. Az ukrán fél hivatalos jegyzékben vállalta az összes pont végrehajtását. A kormányfő hangsúlyozta, ha Kijev nem teljesíti vállalásait, nem folytathatja a csatlakozási tárgyalásokat Brüsszellel.
A magyar-ukrán kétoldalú megegyezés rendelkezéseit Ukrajna hivatalosan is belefoglalta az uniós csatlakozási folyamat keretében készített kisebbségi akciótervébe. Ez azt jelenti, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak rendezését biztosító magyar-ukrán kisebbségjogi megegyezésben szereplő ukrán vállalások végrehajtása mostantól uniós elvárássá vált. Azaz az ukrán vállalások végrehajtását folyamatosan ellenőrizni fogja a jövőben az Európai Bizottság és az Európai Tanács is. Amennyiben Ukrajna a magyar kisebbség jogai kapcsán tett vállalásait nem teljesíti határidőben, úgy nem fognak tudni tovább lépni a csatlakozási folyamatban.
Magyar Péter miniszterelnök felmentette az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját, derült ki a magyar közlönyből.
A felmentések mától hatályosak, a leváltott vezetők utódait a határozatokban nem nevezik meg.
Forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport. Tavaly a nyári hónapokban mintegy 5,5 millió utas fordult meg a budapesti repülőtéren, idén viszont ennél is több turistát várnak. Részletek Csüri Fannino összeállításában.
A tavalyi évben 19,6 millió utassal tudtuk zárni az évünket, ami abszolút rekord volt a repülőtér történetében,
mondta a közmédiának a Budapest Airport vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese. Valentinyi Katalin hangsúlyozta, az utasforgalom idén akár a 20 milliót is meghaladhatja. A kargó, vagyis a szállítmányozás területén is érezhető a változás. 2026-ban már 15%-os növekedést regisztráltak. Nőtt a légitársaságok száma is, tavalyhoz képest 4-jel több, összesen 49 kínál járatokat a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. Az elérhető célállomások száma pedig 154-ről 166-ra bővült. Elindult például a Budapest-Philadelphia és a Budapest-Toronto járat is. A vezérigazgató helyettes kiemelte, a repülőtér kapacitását a többi között technológiai fejlesztéssel növelik.
Új utasbiztonsági csatornákat nyitottunk meg májusban, új check-in pultokat telepítettünk, nagyon sok új folyamatot hoztunk be a működésünkbe, mesterséges intelligenciát is használunk, amik mind-mind azt támogatják, hogy az utasforgalom annak ellenére, hogy dinamikusan bővül, nagyon gördülékeny legyen.
Növelték a repülőgép állóhelyek számát, a repülőgépek forduló idejét pedig minimalizálták. Erről a Budapest Airport vezérigazgatója beszélt egy háttérbeszélgetésen. François Berizó elmondta, hogy a májusi Bajnokok Ligája döntő idejére újra nyitott egyes terminál állandó működtetése nem várható, mivel az épület technológiailag nem elég fejlett. A kerozin helyzettel kapcsolatban pedig hangsúlyozta, a repülőtéren nincs üzemanyaghiány, a nyári utazások tervezhetők.
Mostantól turisztikai célú kiutazó charterjáratot is indítanak a sármelléki repülőtérről.
A Hévíz Balaton Airport ügyvezető igazgatója hangsúlyozta, ez fontos mérföldkő a repülőtér életében, hiszen évek óta érkeznek ide turistákat szállító gépek. Azonban innen külföldre induló turisztikai járat több mint 10 éve nem volt. Benkő Attila hozzátette, az első járat Törökországba viszi az utasokat.
Elérhetővé tesszük a nagyvilágot a térségünkben élők számára. És sokkal kisebb földi utazási idővel, viszontagságos reptérre jutás helyett gyakorlatilag jóval rövidebb idő alatt ki tudnak érni a repülőtérre, közvetlenül a otthonunk közeléből tudnak elutazni, és a repülőtér egy kis kompakt repülőtér, gyors, átlátható utas kiszolgálást tudunk biztosítani az utasaink számára. Így remélem, hogy egyre többen fognak minket ebből a célból igénybe venni.
Továbbra is hatalmas problémát jelent az aszály ország szerte. A velencei tóvíz szintje már csak pár centivel magasabb, mint a 2022-es negatív rekord idején. A legkritikusabb az Alföldön a helyzet. Ott a szakemberek már megkezdték a vízvisszatartást és a vízpótlásokat. A gazdálkodók az öntözés miatt aggódnak. Bácskai Judit összeállítása.
Úgy hívjuk kétkaros gép, 450-450 métert öntöz.
900 hektárnyi földet kell öntözni az egyik kunhegyesi gazdának. Zömében csemege kukoricát, napraforgót és búzát termel, amelyeket idén sem kímélt az aszály. Kis Gábor családi gazdálkodó.
Az április az teljesen kimaradt, 1-2 milliméterek estek, úgyhogy ez nagyon meg is látszik sajnos az öntözetlen kultúrákon. Hát komoly gondokkal küzdünk itt most az öntözetlen területeken.
A Tiszatónál 740 cm a nyári vízszint, ezt ilyen súlyos helyzetben 10 cm-rel emelhetik meg a szakemberek. Úgy döntöttek, hogy a vízgyűjtő területekről érkező vizet nem engedik tovább, és a Tiszatóba tárolják be, feltöltve ezzel az öntöző főcsatornát. Harsányi Gábor a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság műszaki igazgató helyettese.
A felső tiszai vízgyűjtőn csapadék tevékenység volt, és ennek hatására egy picike vízszint emelkedés indult el a vízfolyáson, amely mintegy 21 millió köbméternyi vizet tartalmazott, és ebből sikerült befognunk, és itt tartanunk egy 18 millió köbmétert a területen.
Az elmúlt évek egyik legsúlyosabb aszálya az idei, amely országszerte gondokat okoz. A Velencei tóból egyre nagyobb szigetek bukkannak ki, annyira kevés benne a víz. A vízszint jelenleg 55 cm, amely csupán 2 cm-rel magasabb, mint a 2022-es negatív rekord. Egyre apad a Balaton is, ott 80 cm-nyi vízszintet mértek, amelyre ugyan többször volt már példa, de így is sok gondot jelenthet az élővilágban. A legnagyobb probléma továbbra is az, hogy hiányzik a talajvíz. Annyira kevés eső esik, hogy azt azonnal beszívják a földek, és a csapadék nem jut el a vízgyűjtő területekig. Ez most leginkább az Alföldön okoz gondot.
A vízügyes kollégák folyamatosan tartják vissza a vizet, végzik a vízpótlásokat. Legyen ez akár olyan jellegű, hogy az állami tulajdonban lévő holtágakba, csatornákba vezetik ki a vizet, illetve tartják magasabban a vízállásokat, vagy pedig ökológiai jellegű vízpótlás.
Mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője Siklós Gabriella. A szakemberek szerint országos szinten legalább 5 évnyi vízmennyiség hiányzik, és jelentős javulásra nyáron sem lehet számítani.
Felülvizsgálják a jégkármérséklő rendszer működését. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter szerint figyelembe kell venni a helyi termelők igényeit, és egységes szakmai keretet kell kialakítani a működtetéshez. Az országos jégkármérséklő rendszert 2018-ban indították el, a jégkárok ugyan több mint 40%-kal csökkentek, de az ország aszállyal sújtott területein a gazdák egy jelentős része a rendszert okolja a súlyos csapadékhiány miatt. Maja Lilla és Csőri Fanni Noa összefoglalója.
Az úgynevezett jégerből 986 darab működik az országban. Ezüst jodidot juttatnak vele a légkörbe, amelynek köszönhetően kisebb jégszemek képződnek a felhőkben. Amióta a rendszer működik, átlagosan 44%-kal csökkent a jégkárral sújtott területek nagysága, 57 ezerről 31 ezer hektárra. Az aszályos évek miatt ugyanakkor egyre több gazda vitatja a rendszer működését, mert szerintük a jéger a csapadék eloszlására is hatással lehet.
Azt kérik a termelők, hogy 1-2 évre állítsák le ezt a rendszert, és akkor nézzük meg.
Mondta Oszgyin Balázs. A hódmezővásárhelyi gazdálkodó arról tájékoztatott, hogy a Csongrád család és Békésvár megyei gazdák 4 éve kérik, hogy hallgassák meg érveiket, és a szaktárca most azt ígéri, felülvizsgálja a rendszer működését.
Azt látjuk, hogy mióta működik ez a rendszer, azóta azért a csapadék mennyisége nem drasztikusan, inkább az eloszlás az láthatóan, érezhetően csökkent, de azért éves szinten egy 20-25%-kal a csapadék mennyisége is kevesebb Magyarországnak ezen a részén.
Hogy van az, hogy 30 évig gyakorlatilag abból az első 25 évig nem okoz csapadékcsökkenést, és azt egyszer csak mágikus módon az utolsó 5 évben meg okoz?
Tette fel a kérdést a Szegedi Tudományegyetem légköri és téradattudományi tanszékének vezetője. Gál Tamás elmondta, a Dél-Dunántúlon 30 éve használják az ezüstjodidot a jégkárok mérséklésére. Szerinte a csapadék mennyiségének az éghajlatváltozás az oka, illetve a domborzat és a tengerektől való távolság is hatással van arra, hogy egy-egy régió mennyi csapadékot kap.
Az éghajlatváltozás miatt az egész mérsékelt övnek az áramlási rendszere megváltozik. Azok a ciklonok, amik régen elérték a Kárpát-medencét, hogy a hidegfront, melegfront, napokig tartó csendes eső, ezek teljesen elkerülnek minket, és emiatt van az, hogy csapadék szempontjából teljesen szélsőségessé vált a helyzet.
Májusban 12 olyan nap volt, amikor be kellett kapcsolni az országos jégkármérséklő rendszer talajgenerátorait. Június 1-től a NAK módosított működési rendet vezetett be, tudtuk meg Kis Istvántól, a Csongrád-Csanádvár megyei agrárkamara alelnökétől.
Június 3-ától viszont egy csökkentett üzemmódban üzemelteti az agrárkamara a jégkármentesítő rendszert, ez pedig úgy néz ki, hogy a Hungaromet ZRT-nek az adatközlése alapján csak akkor indítja el a jéget, hogyha a jég kialakulása az 60%-nál valószínűbb.
2023-ban egy jégvihar óriási károkat okozott Nagyecseden, ahol több száz ingatlan sérült meg. A NAK adatai szerint Európában 2018 és 2025 között 170%-kal nőtt a 2 cm-nél nagyobb jégbejelentések száma. A szomszédos országokban 139%-kal, Magyarországon pedig 26%-kal.
6 perc múlva 12:30.
Adásunkban eddig elmondtuk, hogy a miniszterelnök szerint a Fidesz kormány menekült tábort akart létrehozni Magyarországon. Orbán Viktor úgy reagált, nem lehet ilyen, mert a magyarok népszavazáson mondtak nemet a migrációra. Beszámoltunk arról is, hogy tisztújító kongresszus tart a Fidesz. Rövidesen pedig szó lesz egyebek mellett arról, hogy rekordméretű labda készült a futball VB-re, Németországban pedig állatokkal jósoltatják meg a meccsek végeredményét.
Déli krónika.
Tőzsdére lépett Elon Musk magánőripari cége, a SpaceX, amely pénteken végrehajtotta a világtörténelem eddigi legnagyobb elsődleges nyilvános részvény kibocsátását. A vállalat több mint 555 millió darab részvényt értékesített, amivel rekordszámú 75 milliárd dollárnyi tőkét vont be. Elon Musk ezzel hivatalosan is a világ első olyan embere lett, akinek vagyona meghaladja az 1000 milliárd dollárt. Jankó Anita összefoglalója.
Hatalmas taps fogadta Elon Musk üzletembert a texasi Starbase-ben, a SpaceX bázisán, miután az űripari vállalat zöld utat kapott a tőzsdei bevezetésre. A pénteki bevezetéskor a kibocsátási ár részvényenként 135 dollár volt, ezzel az árfolyammal pedig a SpaceX piaci értéke eléri az 1770 milliárd dollárt, vagyis azonnal az Egyesült Államok legértékesebb tőzsdei vállalatai közé került. A cég a tőzsdére lépéssel 75 milliárd dollárnyi friss tőkét gyűjt össze. A cégvezető azt mondta, néhány évvel ezelőtt még maga sem hitt a sikerben.
I give SpaceX less than a 10%
chance. A SpaceX-nek kevesebb, mint 10% esélyt adtam a sikerre, és én ezt mondtam is az embereknek. Azt mondtam, nézzétek, valószínűleg kudarcot vallunk, de meg kell próbálnunk, mert ha nem tesszük, nem lesz olyan új vállalat, amely belép az űrbe. Soha nem leszünk igazán űrben jelenlévő civilizáció, mondta a SpaceX vezérigazgatója. A rekordméretű tőzsdei bevezetés Elon Musk régóta dédelgetett űr és technológiai ambícióinak csúcspontja. A dél-afrikai születésű amerikai üzletember reméli, hogy ezzel megvalósíthatja a Marsra irányuló küldetéseket, a Föld körüli pályára állított adatközpontokból álló hálózatot, valamint olyan új mesterséges intelligencia kezdeményezéseket, amelyek kihívást jelenthetnek az iparág vezető szereplőinek. Elon Musk vállalata már eddig is jelentős fejlesztéseket tudott végrehajtani. Kapu Tibor közvetlenül a SpaceX kereskedelmi célokra fejlesztett Falcon 9 hordozó rakétája segítségével jutott el a világűrbe, bár ő a magyar Hunor program kutatóűrhajósa, az utazását szervező Axiom Space magáncégnek, a SpaceX biztosította a teljes infrastruktúrát. A vállalat tőzsdére lépésével a részvények közel felét birtokló Elon Musk lett a világ első dollár billiómosa, azaz a vagyona meghaladta az 1000 milliárd dolláros határt. Összehasonlításként ez olyan sok pénz, hogyha valaki minden órában elköltene 1 millió dollárt, akkor is több mint egy évszázadig kitartana az összeg. Egy másik megközelítés szerint mindössze 20 országban a világon, amelynek gazdasági teljesítménye meghaladja az 1,1 billió dollárt. Elemzők azonban a fenyegető kockázatokra is figyelmeztetnek. Elsősorban a cég extrém túlértékeltsége miatt aggódnak, továbbá a mesterséges intelligencia üzletek hatalmas veszteségeire hívják fel a figyelmet, és Elon Musk személyi kultuszának kockázataira. Azt állítják, hogy Musk kiszámíthatatlan viselkedése, politikai szerepvállalása és a több cége között megosztott figyelme komoly árfolyam visszaesést eredményezhet.
Rendkívüli forróság pusztít Pakisztán déli részén, a hőmérséklet napok óta 50 fok körül alakul. A tartós kánikulában az emberek nem jutnak elegendő vízhez és dolgozni sem tudnak. A gazdák pedig rossz termésre számítanak a szárazság miatt. Kanalos Lili összefoglalója.
Pakisztán déli részén, aki csak teheti, kendővel védi a fejét a napsugarak ellen, emellett a víz és jég fogyasztás is megnőtt a zsúfolt városokban. A kormány nem hozott semmilyen érdemi intézkedést, nem tettek semmit a kánikula miatt, még vizet sem kaptunk. Fizetnünk kell a tiszta ivóvízért. A hőség olyan elviselhetetlen, hogy az utcák kihaltak, nincs munka, megállt az élet, mondta egy férfi. Bár az előrejelzések szerint a következő napokban enyhül a forróság, a szélsőséges időjárás már is hatalmas károkat okozott a földeken. A régióban nagy mennyiségben termesztenek csilipaprikát, cukornádat és gyapotot. A szárazság miatt azonban a szokásosnál jóval gyengébb termésre számítanak a gazdák. A nagy melegben pedig azok a munkások is elestek a bevételtől, akik napi bért kaptak. A szomszédos Indiában, ahol szintén egyre gyakrabban közelíti meg az 50 fokot a hőmérséklet, már kísérleteznek egy új biztosítási formával a napszámosoknak. A hőségbiztosítás lényege, hogy egy adott hőmérséklet felett mindenképpen fizet a munkásoknak. Ezzel szemben a hagyományos egészségbiztosítások csak azoknak adnak kártérítést, akik igazolni tudják, hogy hőguta miatt nem tudtak dolgozni.
Csak nem 15 méter magas focilabda Bostonban, a meccsek eredményét megjósoló elefántok és orangutánok Németországban. A labdarúgás körül forog a világ a VB idején. Munteán Erik összefoglalója.
Egy hatalmas kék focilabda uralja a bostoni kikötő látképét. Ez a világ legnagyobb focilabdája. A 14,5 méter magas porcer 1 tonnát nyom, PVC-ből és poliuretánból készült. The current record stands. Az eddigi rekordot Katarban állították fel 2013. februárjában. Az a labda csak nem 40 láb magas volt. Boston, ez az igazság pillanata. Megerősítettük, hogy ez a labda 47 láb, 11,5 hüvelyk magas, mondta a Guinness világrekordok bírája. Elefánt taposott rá egy a bostoninál jóval kisebb focilabdára Kölnben. A német város állatkertjében a hatalmas emlősöket is befogták, hogy segítsenek megtippelni, melyik csapat nyeri a világbajnokság mérkőzéseit. A módszer lényege, hogy amelyik csapat labdájára rálép a Tarak nevű elefánt, az fogja nyerni a meccset. A német labda felé szaladt és jól rátaposott, hatalmasat pukka. Nyerni fogunk, mondta az elefánt gondozója. Eközben Dortmundban az orangutánok kaptak hasonló feladatot. A Walter nevű főemlősnek 2 étellel teli uzsonnást doboztattak, ezek közül kellett volna kiválasztani a nyertes csapatét. Walter azonban felkapta mindkettőt és tépelés helyett neki látott ebédelni. Gondozói minden esetre megpróbálták megfejteni a jóslatot. Egyből a német zászlós felé ment. Egyértelműen azt vette fel előbb, és csak utána nyúlt a kuraszós doboz felé. Magyarázta az állatkert egyik dolgozója. Korán sem ilyen önfeledte a hangulat az egyik VB-t rendező országban, Mexikóban. A helyiek szerint ugyanis túl drágák a jegyek. Habár válogatottjuk, telt ház előtt nyerte meg a nyitó mérkőzést Dél-Afrika ellen. A második Mexikóban rendezett meccsen már nem tudták teljesen megtölteni a stadiont. Nagyon sok volt az üres szék. Szerintem a jegyárak miatt volt így, ezért tűnt kissé üresnek a stadion. Magyarázta egy férfi. Mexikóban a VB-re kínált legolcsóbb jegyek gyakran 10-szer annyiba kerülnek, mint amennyiért a stadiont használó klubok hazai meccseire be lehet jutni. Guadalajarában például a Chivas bajnoki meccseire átszámítva már 1200 forintért is lehet jegyet kapni. A VB belépők viszont 18000 forintnál kezdődnek. Az az igazság, hogy ezek az árak eléggé megnehezítik, hogy teljesen megteljen a stadion, nem? Tette fel a jogosnak tűnő kérdést egy másik mexikói férfi. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség szerint a 46 ezres arénában csak nem 45 ezer néző volt kint. A VB jegyárai pedig megegyeznek a más nagy sporteseményeken alkalmazottakkal.
Itt a Krónika. Gyermekvasutasokat avattak Budapesten. 150 fiatal tett fogadalmat a Széchenyi-hegyi gyermekvasút Hűvösvölgyi végállomásán. A budai hegyekben közlekedő kisvasúton szolgálnak majd, ahol évtizedek óta 10 és 14 év közötti gyerekek segítik a munkát. Falucska Ivett összeállítása.
Egymás után vonultak be a fiatalok a budapesti gyermekvasút Hűvösvölgyi végállomására, majd 150-en egyszerre tettek fogadalmat.
Fogadom, hogy a gyermekvasút szabályait és fegyelmét,
hogy a gyermekvasút szabályait és fegyelmét
minden körülmények között betartom,
minden körülmények között.
Azok a fiatalok lehetnek gyermekvasutasok, akik részt vesznek egy 4 hónapos képzésen és megismerkednek a vasutas szakma alapjaival, a kisvasút útvonalán található nevezetességekkel és sikeres vizsgát tesznek. A Széchenyi-hegyi gyermekvasúton szinte az összes szolgálatot gyerekek látják el, felnőtt vasutasok felügyelete mellett. Például jegyvizsgáló és peron ügyeletes beosztásban is dolgoznak. A 11 éves Gulyás Samu kitűnő eredménnyel végezte el a képzést.
Bármi lehetek igazából, de egyelőre ilyen tanulószolgálatban vagyok, de egy nagyon érdekel. A rendelkező forgalmi szolgálattevő, ő telefonál az állomások között, hogy jön-e vonat, megy-e vonat, vagy mehet-e vonat.
A fiatalokat Hegyi Zsolt, a MÁV ZRT vezérigazgatója avatta hivatalos gyermekvasutassá.
Szeretnék nektek boldog és felhőtlen gyermekvasutas éveket kívánni. Ugyanakkor kérnem is kell valamit, öregbíteni kell ennek az intézménynek a hírnevét, és meg kell őriznünk az utódaink számára.
A vasút újrafejlesztése az utóbbi időben világszerte a közlekedés politika fókuszába került, így Magyarországon is. Erről már a közlekedési és beruházási miniszter beszélt. Vitézi Dávid hangsúlyozta, ahhoz, hogy a vasút visszakapja a méltó rangját, megfelelően képzett szakemberekre van szükség.
Ahhoz, hogy a magyar vasút reneszánszát elérjük, arra is szükség van, hogy a fiatalok a jövőt lássák a magyar vasútban. És azt gondolom, hogy ez lehetetlen, ez elképzelhetetlen anélkül, a munkanélkül, amit a gyermekvasútasok végeznek, és elképzelhetetlen anélkül, amit az egyébként felnőtt mávosok végeznek, annak érdekében, hogy a gyermekvasút ilyen szépen és jól működjön és fejlődjön.
A budapesti gyermekvasút teljes vonalát 1950-ben adták át, akkor még úttörő vasútként volt ismert. Azóta már mintegy 16 ezeren szolgáltak kisvasutasként a vonalon. 12 kilométeres hosszával néhány éve bekerült a Guinness rekordok könyvébe is, mint a világon a leghosszabb olyan vasútvonal, ahol a forgalmi és kereskedelmi szolgálatot 10 éves gyerekek látják el.
Nyílt napot tart ma a BKV, a kombinó villamosok Budapestre érkezésének 20. évfordulója alkalmából.
A Hungária kocsiszínben szakmai bemutatókkal, tesztvezetéssel, jármű és makett kiállítással várják az érdeklődőket, a típus elsőként érkezett darabján pedig fotókiállítás mutatja be a kombinó 2 évtizedes hazai történetét. A rendezvényen több különleges járművet is meg lehet nézni, valamint az idén 100 éves motoros fedett teherkocsival, vagyis mukival utazhatnak az érdeklődők.
Színes programokkal várja az érdeklődőket a 31. Duna Karnevál. A Nemzetközi Kulturális Fesztivál 19-éig tart Budapesten.
Vince Andrea, a fesztivál igazgatója elmondta, a rendezvényen számos hazai és külföldi táncegyüttes lép fel a főváros különböző pontjain. Emellett pedig zenei programokkal és karneváli felvonulással is készülnek.
Nagyon egzotikus, illetve nem is egzotikus, inkább rustikus együttes érkezik a spanyolországi Ibiza szigetéről. Ők nagyon-nagyon ősi hagyományt hoznak ide Budapestre nekünk. Bulgáriából a legjobb, illetve a legjobbnak ítélt táncegyüttes egy versenyen nyerte el ezt a címet. Ő érkezik Szlovákiából hivatásos együttes, Lengyelországból, Lublin régióból hoz még el Lengyelország teljes területéről néphagyományokat egy csapat.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, az M0-ás csomópontja előtt. A 16-os kilométernél a sávzárás megszűnt, de a kocsisor csak lassan oszlik. Munkavégzés miatt lassul a forgalom az M1-es autópályán Hegyeshalom felé, a Nagyszent János-Bőny csomópontnál. A 99-es kilométernél a belső sávot lezárták. Az M7-es autópályán Budaörs térségében a főváros felé a portál táblákat cserélik. A 11-es kilométernél a két legbelső sávot lezárták, torlódásra készüljenek. A 65-ös főúton Som és Ságvár között 2 autó karambolozott, a 73-as kilométernél a forgalmat megállították.
Időjárás jelentés.
Átvonul az ország fölött egy csapadékzóna, mire számíthatunk a folytatásban, kérdezem a meteorológustól, Molnár Csillától.
Köszöntöm a hallgatókat, bizony fokozatosan változékonyabbra fordul az idő. Egyébként ma még elvétve lehetnek kisebb záporok, sőt, éjszaka is nagyrészt nyugodtabb marad az időjárásunk, csak egy pici változékonyságra kell számítani. A hőmérséklet sem változik az elmúlt éjszakákhoz képest, nagyrészt bőven 10 fok felett alakulnak a minimumértékek, úgyhogy a hajnalunk sem lesz csípős, sőt, még a délelőtt folyamán se vehetünk észre olyan nagyon markáns változást, elvétve lehet egy-egy kisebb zápor lesz. Lesznek felettünk gomoly felhők, de még hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt majd a nap. Viszont délután egyre inkább beindul a légkör, és elsősorban a délnyugati tájakon, majd a déli területeken számíthatunk heves zivatarokra is, ami annyit jelent, hogy van esély arra, hogy rövid idő alatt nagyobb mennyiségű csapadék is lezúdul, illetve a zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet a szél, úgyhogy van esély kisebb viharokra. Egyébként délután az északnyugati szél produkálhat erős széllökéseket más
is az északi vármegyékben, majd egyre inkább a keleti tájakon. Emiatt a hőmérséklet pár fokot visszaesik, holnap még azért 21 és 31 fok között lesznek a csúcsok. Hétfőn viszont már csupán 20 és 26 fok közé melegszik a levegő, eleinte lehet egy-egy kisebb zápor és zivatar, de fokozatosan csökken a csapadékhajlam, megnyugszik az időjárásunk, szakadozik a felhőzet is. Kedden már csak fátyol felhők zavarhatják a napsütést, szerdán egy-egy kisebb gomoly felhő alakul ki, és csütörtöktől kezdve igazi, hamisítatlan nyarunk lesz a jelenlegi előrejelzéseink szerint végig a hét hátra levő részében, úgyhogy szikrázó napsütésre számíthatunk, és péntektől kezdve 30 fok feletti csúcsértékekre és nagyon enyhe éjszakákra, úgyhogy a mostani hétvégért a jövő hétvége mondhatni, hogy kárpótol bennünket. Én ezzel köszönöm meg a figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszont hallásra!
Ez volt a Déli Krónika. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Besenyei Márk, valamint a technikai munkatársak Fácán Andrea és Bényi Csaba nevében is köszöni figyelmüket, Szlotta Judit és Bőti Attila. Viszont hallásra!
Nemzeti Sportkrónika.
Az Egyesült Államok magabiztosan győzött, Kanada döntetlent játszott a labdarúgó világbajnokságon. Ezüstérmes lett a Ferencváros női vízilabda csapata a bajnokok ligájában. Guzi Blanka nyerte a budapesti öttusa világkupa versenyt. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. A társházigazda Kanada és az Egyesült Államok válogatottja is megkezdte szereplését a labdarúgó világbajnokságon. Kanada 1-1-es döntetlent játszott Bosznia-Hercegovinával Torontóban. A kanadaiak ezzel megszerezték VB történetük első pontját. Az Egyesült Államok Los Angelesben 4-1-re verte Paraguayt, úgy, hogy a félidőben már 3-0-ra vezettek az amerikaiak. Falarin Balogun két góljának is köszönhetően. Elsőként hallgassák a kanadaiak egyenlítő góljának szerzőjét, Kyle Larint.
Minden mérkőzésen játszani akarok, erre készülök egész idényben a klubomban is. Néha viszont nem vagy ott a pályán, hogy hatással légy a játékra. Ám amikor beálltam, megvolt erre a lehetőségem, és megmutattam, hogy az elejétől játszanom kellett volna. Úgy gondolom, a második félidő már jobban alakult számunkra. Koncentráltak voltunk, és mindent kiadtunk magunkból. Erre a teljesítményre építhetünk a következő mérkőzésen, amikor Vancouverben lépünk pályára. A maximumot kell nyújtanunk, a kapu előtt pedig gyilkos ösztönt kell mutatnunk.
A kanadaiak egyenlítő góljának szerzője Kyle Larin után következzen a bosnyákok szövetségi kapitánya Sergej Barbarez.
Őszinte leszek, lehetnék boldogabb is. Kicsit fel kellett tüzelnem a csapatomat, mert nagyon maguk alatt voltak. Erre a VB-re készültünk több mint két éve. Remek csapatot építettünk, szerintem jó kis meccset játszottunk. Ugyan nem volt meg az egyensúly teljesen a találkozón, de hát a torna elején járunk 25 játékossal, szóval összességében elégedett vagyok. Egyrészt, mert a házigazda ellen játszottunk, másrészt mégiscsak ez volt a nyitó meccsünk teli stadionban, ahol az emberek 80% a hazaiaknak szurkolt. Szóval büszke vagyok a fiúkra, hogy alkalmazkodni tudtak, és nem nyomta őket össze a teher. Ezzel vagyok a leginkább elégedett. Na, meg persze az eredménnyel, bár vezettünk, így természetesen csalódás, hogy nem nyertünk, de a végén nyomás alá kerültünk, így szerintem mindkét csapat elégedett lehet az egy-eggyel, ami biztató a folytatásra nézve.
A labdarúgó világbajnokság másik társházigazdája, az Egyesült Államok válogatottja, tehát 4-1-re verte Paraguayt úgy, hogy a félidőben már 3-0-ra vezettek az amerikaiak. Falarin Balogun két góljának is köszönhetően, őt hallják most.
Ez az egész csodálatos. Szükségünk volt ma a szurkolókra, akik 12. emberként buzdítottak minket. Örülök a megszerzett 3 pontnak. Ez ugye az első VB-m, amit rögtön 2 góllal kezdtem. Ennél többet nem is kívánhattam volna. Most pihenés következik, nagyjából 1 hét múlva játszunk újra. Alaposan felkészülünk arra a meccsre is.
Az amerikaiak 2 gólt szerző támadója, Falarin Balogun mellett az Egyesült Államok labdarúgó válogatottjának argentin szövetségi kapitánya Mauricio Pochettino is nyilatkozott a győztes meccset követően.
Pulisic 2 rugást is kapott, aztán az első félidőben elkezdte érezni a vádliát, ahová a rugásokat kapta, szóval nem akartunk semmilyen kockázatot vállalni, ezért cseréltük le a szünetben. Ami a mérkőzést illeti, nagyon büszke vagyok a pályán nyújtott teljesítményünkre, de ez még csak 1 meccs volt, nem szabad elszállnunk magunktól.
Az Egyesült Államok Paraguay összecsapást a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc összegezte.
Hát egyértelmű, hogy az eddigi világbajnokság legjobb első félidejét láthattuk, abból a szempontból, hogy az amerikai válogatott elképesztő teljesítményt nyújtott, és nem igazán tudom én se eldönteni, hogy egy akár a legjobb nyolcra is érdemes csapatot láthattunk, hiszen dinamikában, taktikailag és hatékonyságban is elképesztő futballt nyújtottak az első félidő során. Különösen növeli az értékét ennek az első félidőnek, hogy az ellen a Paraguay ellen nyújtották, amelyik főleg arról volt híres, hogy egy nagyon stabil védekező játékkal és egy nagyon stabil csapatjátékkal rendelkezik, és nagyon-nagyon sok mérkőzést lehozott eddig nullára. Ez nagyon nem sikerült, és az első fél időben különösen a baloldal volt aktív az amerikai csapatnál. Az első fél időben 3-0-ás hazai vezetés után a második fél időre egyrészt Paraguay valamelyes rendezte a sorait, másrészt azért a világbajnokságon eddig is tapasztalt, és a elmúlt VB-ken is tapasztalt. Hosszú tornára készülnek a csapatok, de azt láthattuk, hogy mindenféleképpen egy picit visszavett az amerikai csapat a másik fél időben. Így is azért egy negyedik gólt sikerült szerezniük az utolsó percekben. Előtte Paraguay szépített, de alapjába véve az első fél alapján teljes mértékben eldöntötte a találkozót az amerikai együttes, a másik fél időre pedig egy nagyon gazdaságos taktikus játékkal jött ki, és úgy gondolom, hogy mindvégig uralta a mérkőzés és kontroll alatt tartották.
Benne Ferencet hallották. A labdarúgó világbajnokságon ma 21 órától Katar-Svájc találkozót rendeznek. Éjfélkor kezdődik a Brazília-Marokkó meccs, holnap hajnali 3 órától Haiti-Skóciával, 6 órától Ausztrália-Törökországgal játszik. A mérkőzéseket az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió közvetíti.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A Ferencváros drámai csatában 5 méteres párbajt követően 17-14-re alul maradt a görög Olimpiakosszal szemben a női vízilabda bajnokok ligája máltai négyes döntőjének fináléjában, így ezüstéremmel zárt. A spanyol csapatok csatájában a Sant Andreu 11-9-re bizonyult jobbnak a Matarónál, megszerezve ezzel a bronzérmet a BL-ben. A döntőben kiemelkedett Gurisatti Gréta, a Fradi játékosa 7 gólt lőtt az Olimpiakosz kapujába, vele beszélgetett Korsos Kristóf.
Én azt mondtam, ott összelelk ez a lányoknak is, hogy ez az én csapatom, és nem cserélnék egy olimpiakosossal sem, mert az, amit ez a csapat ebbe a szezonba bejárt, én egyszerűen nem tudok hiányérzetet érezni most jelenleg, mert bennem sokkal nagyobb a büszkeség, és azt mondtam egyébként nekik a meccs előtt, hogy nem érdekel, hogy a végén egy ezüst vagy egy arany lesz a nyakunkban, engem az érdekel, hogy ezekkel a lányokkal lehetek minden nap, és ez tényleg nem klisé, mert ilyen csapatban lenni nap mint nap, küzdeni, itt lenni egy BL döntőn, ilyen eszméletlen atmoszférába szúr. Én nem gondoltam, hogy a vízilabda tartogat még nekem ekkora ajándékot, és ezt úgy élem meg, hogy nekem ez egy hatalmas ajándék volt, hogy velük játszhatok.
A magyar női röplabda válogatott 3-0-ra múlta fölül Észtországot Kecskeméten az Európa Liga alapszakaszában, így 3 forduló után is hibátlan. Nemzeti csapatunk holnap a 4 közéjutás szempontjából kulcsfontosságú meccsen fogadja a horvátokat, szintén a Messzi István sportcsarnokban. Guzi Blanka nyerte a budapesti 5-tusa világkupa viadalt, a Diós György sportolója magabiztos versenyzéssel győzött, lehajrázza a brit Poppy Clarkot. A másik magyar döntős Erdős Rita a 10. helyen végzett. Jelenleg is zajlik a férfiak fináléja, benne 2 magyarral, Bőm Csabával és Koleszár Mihállyal. Guzi Blankát Krejsz Bálint kérte interjúra.
Lehet, hogy csak egy állomás a karrieremben, azt gondolom, ezt a napot nem fogom elfelejteni, amíg élek, mert fantasztikus volt első perctől kezdve ez a verseny. Higgadt voltam, és emellett pedig nagyon-nagyon fókuszált maradtam végig a verseny alatt. Végig, de egy napon belül tudtam jól lőni és jól vívni, ami nem nagyon fordult még elő szerintem velem. Nem volt nagyon holdpont, amin át kellett lendülnem, hanem szinte szóba voltam egész nap. A víváson a győzelmeimet együtt tudtuk szerintem az arénával megélni, aztán pedig itt a futáson is kellett azért a plusz energiát, a mozgósítása, akár az utolsó kört is mondom, és ez sikerült, hogy elő tudtam meríteni a tömegből is.
Guzi Blankát hallották. Budapesten tartja 55. közgyűlését az Európai Olimpiai Bizottság. A sportdiplomáciai eseményre ellátogatott hazánkba a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke Kirsty Coventry is, aki ebben a minőségében először jár hazánkban. A kétnapos közgyűlés mellett a sportvezető kilátogatott a fővárosunkban zajló 5-tusa világkupa versenyre. Kirsty Coventryvel Csisztus Zsuzsa készített interjút.
Tudjuk, hogy az olimpiai pályázatokról most nem beszélhetünk részletesen, még akkor sem, ha éppen Budapesten vagyunk, de fogalmazzunk úgy, hogyan látja ennek a városnak a képességeit, figyelembe véve, hogy milyen színvonalú nemzetközi eseményeket rendeztünk már, és mit gondol egy esetleges multisport esemény megrendezésének a lehetőségéről?
Ahogy ön is mondja, a jövőbeli érdeklődőkről és pályázókról most nem szeretnék konkrétan beszélni. Ugyanakkor nagyszerű érzés újra Budapesten lenni. Legutóbb 2017-ben jártam itt a vizes világbajnokságon, amely akkor fantasztikus hangulatú esemény volt. Úgy gondolom, hogy Magyarországon és a magyar társadalomban a sport valóban él és lélegzik. Ezt mindig öröm látni. Amikor megérkeztünk, tettünk egy rövid sétát a városban, és mindenütt családokat láttunk. Embereket, akik sétáltak, futottak, aktívan töltötték az idejüket. Ez a sport igazi ereje. Nagyon örülünk annak, hogy számos ország is érdeklődő fél keresi a kapcsolatot velünk, és közösen gondolkodunk arról, hogyan lehet a jövőben még hatékonyabban népszerűsíteni a sportot és annak értékeit.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökét Körszika Aventrit hallották. A portugáliai olimpiai kvalifikációs kajakkenu Európa-bajnokságon ma már döntőket rendeznek. A Nemzeti Sportrádióban Tóth Béla kíséri figyelemmel az eseményeket. Most bekapcsolódunk a közvetítésbe.
Jelenleg is a férfi kenőegyesek 200 méteres döntője a mezőnyben Hodován Dáviddal. Pablo Graña egyelőre vezet, 100 méter van még hátra, a spanyol címvédő egy hajó orrnyival mindenkit megelőz. Érkeznek a befutóra versenyzők, jól tartja magát ott, Svinár Jova hatoson, ő veszélyezteti Graña győzelmét, és egy berúgás dönt majd a versenyzők között. Hodován Dávid a vert mezőnyben nagyjából a 6.-7. pozícióban érhetett a célba, és hogy itt spanyol arany vagy történetesen orosz aranyérem született, az majd a célfotólapján fog eldőlni. A címvédő Graña magabiztos, felmutatta a hüvelykujját, ez lehet, hogy annak szól, hogy övé a győzelem. Svinár Jov egyelőre még nem gratulál neki, tényleg csak a célfotó fog dönteni e között a két versenyző között. Hodován Dávid a dobogótól messze, mondom, a 6.-7. hely környékén ért be a célba. Hodován Dávid a férfi C1 200-on. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit. A kajakkenu Európa bajnokság első döntős napján most ért véget a negyedik döntő. Itt Hodován Dávid a dobogótól messze haladt át a célvonalon. Eddig a magyar érem kollekció egy ezüstéremből áll. A férfi K1 1000 méteren, tehát a királyszámban a kajakegyesek 1000 méteres távján Kopasz Bálint lett ezüstérmes, remek hajrával megelőzte a hazai pályán versenyző Pimentát, ám Kravetszel már nem bírt, Kopasz Bálint tehát ezüstérmes. A férfi kenuegyesek 1000 méteres távján Juhász István, aki először indul ezen a számon felnőtt világversenyen, 8. lett, itt cseh aranyérem született, és nemrég ért véget a női kenőegyesek 200 méteres távja a sprintávon. Az EB újonc Paragi Petra a 8. zárt, Hodován Dávid a végső helyezése pedig az 5. hely, Szergej Svinár Jov a győztese a férfi C1 200 méteres döntőnek.
Tóth Bélát hallották a portugáliai olimpiai kvalifikációs kajakkenu Európa bajnokság eseményeiről. Végül arról, hogy a brit Lando Norris a McLarennel volt a leggyorsabb a Formula 1-es katalán nagydíj második szabad edzésén, a címvédőt honfitársa George Russell, a Mercedes versenyzője és Norris csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri, valamint a monakói Charles Leclerc követte a Ferrarival. Az első gyakorláson Russell, Piastri, Leclerc volt a sorrend, a harmadik szabad edzés pedig ezekben a percekben is tart. Az időmérő 16 órakor kezdődik majd Barcelonában. Kedves hallgatóink, sportkrónikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
A Nemzeti Sportkrónikát hallották. Vízállás jelentés.
Az Országos Vízjelző Szolgálat jelenti 2026. június 13-án. A Duna hazai szakaszán Komáromtól Paksig árad, máshol apad, a folyó Budafokig alacsony, lejjebb, igen alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 18,6, Budapestnél 20,5, Mohácsnál 22,9 fok. Mai vízállások és medertelcségek a Dunán. Duna remete 132 cm 22%, Medve 256-26, Nagybajcs 209-27, Gönyű 164-27, Komárom 219-27, Esztergom 192-26, Nagymaros 126-24, Budapest 222-22, Dunaújváros 38-14, Dunaföldvár mínusz 94-11, Paks 15-11, Dombori 34-12, Baja 128-10, Mohács 146-10. A Duna-Magyarországi szakaszán a mai napon 14 gázló van. Az országhatár 1811 és az Ipoly torkolat 1708 folyamkilométer között nincs gázló. Az Ipoly torkolat 1708 és Budapest 1650 között nincs gázló. Budapest 1650 és Dunaföldvár 1550 között a mértékadó gázló. 1560,8 és 1560,6 között 24 deciméter. Szélessége 120 méter. Hosszúsága 200 méter. Dunaföldvár 1550 és az országhatár 1433 között a mértékadó gázló. 1521,8 és 1520,8 között hajóútszűkület 130 ezer. Mai vízállások és medertelcségek a Duna mellékfolyóin. A Rába Szent Gotthárdnál mínusz 77,6, Árpás 18,23, Győr 218,25, a Marcal-Móricz hidánál mínusz 31,12, az Ipoly-Nógrád-Szakálnál 46,8, Balassagyarmat mínusz 65,10, a Sió-Siófoknál nincs jelezve, Simontornya 109,14, Szekszárd 275,40, a Muraletenyénél 214,33, a Dráva Őrtilosnál 102,42, Barcs 148,41, Dráva Szabolcs 217,42. A Tisza a hazai szakaszán kissé változó vízjárású. A folyó a duzzasztásmentes, vagyis a Záhonyig és a Kiskörétől Csongrádig tartó szakaszokon igen alacsony vízállású. Záhonytól kezdődően a vízjárást az erőművek üzemrendje jelentősen befolyásolhatja. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszabecsnél 20,1 fok, Tokajnál nincs jelezve, Szolnoknál 22,8, Szegednél 23,1 fok. Mai vízállások és medertelcségek a Tiszán. Vásárosnamény mínusz 200 cm 3%, Záhony 9,20, Tokaj 469,59, Tiszalök alsó, mínusz 41,28, Tiszafüred 563,71, Kisköre felső 748,64, Kisköre alsó, mínusz 304,3, Szolnok, mínusz 290,1, Csongrád, mínusz 154,15, Szeged 98,28. Gázló viszonyok a Tiszán. 403,2 és 403,1 folyamkilométer között 0 deciméter, szélessége 10 méter, hosszúsága 100 méter. 390,3 és 389,8 között 9,40,500. 367,2 és 366,6 között 7,40,600. 366,4 és 364,2 között 7,40,2200. 355,1 és 354,9 között 12,40,200. 350,4 és 350 között 5,40,400. 326,6 és 326 között 3,40,600. 316 és 315 között 8,40,000. 297 és 296,3 között 5,47,000. A Balaton átlag vízszintje és mederteltsége 78-42, átlag vízmélysége 326 cm, hőfok a Siófoknál 19,5. A Velencei tó vízszintje és mederteltsége 55,1, hőfoka 19,6. A Fertőtó vízszintje és mederteltsége 36-39, hőfoka 18,6.
Műsor ajánlott.
A Rádiókabaré mai sztárvendége Sirkó László.
Bejöttem, és a nagy úr előtt letérdeltem. Majd egyszer csak éreztem, hogy kényelmesebb lett a nadrágom. Az este a Kecskeméti Színház közönsége az én kék úszónadrágomnak tapsolt.
A házigazda Aradi Tibor. Humor nélkül lehet, de érdemes.
Rádió Kabaré. Ma 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Teltházas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu
Reklámot hallottak.